Sziasztok, köszöntök mindenkit. Már is bemutatom a vendégeinket, de tőlük még egy kis türelmet szeretnék kérni, ugyanis nekünk is beszélnünk kell. Mint újságírónak, a nézővel, hallgatóval, olvasóval, a világosság ugyanis közös ügyünk. Ezért döntöttünk úgy, hogy a választások előtti néhány hétben megnyitjuk számotokra azt, ami számunkra talán a legnagyobb érték, prémium felületünket, a HVG 360-at. Hisszük ugyanis, hogy a hiteles információnál nagyobb érték egy olyan korban, amikor általában azt is megkérdőjelezzük, hogyha valaki tőlünk kérdezni mer valamit, a legnagyobb érték. Ahhoz azonban, hogy a HVG 360 tartalmait ingyen tudjuk nektek adni, támogatókat keresünk. 5000 olyan emberre van szükségünk, aki lehetővé teszi kevésbé tehetős honfitársainknak, hogy tájékozódjanak, hozzáférjenek ahhoz az információhoz, amelynek birtokában a lehető legjobb döntést tudják majd hozni a választásokon, illetve utána. Köszi, hogyha ebben a kalandban velünk tartotok. Cserébe mi teszünk felétek 12 vállalást, és ebből csak az első az, hogy ingyen adjuk a HVG 360-at. Ezeket a vállalásainkat a leírásban linkelni fogjuk, de mindemellett garantáljuk nektek azt, hogy mind a választási kampányban, mind a választás során, mind azt követően a lehető legpontosabban informálni fogunk benneteket arra, hogy mi történik ebben az országban, illetve mi történik körülöttünk. A ma esti órákban mi itt a HVG stúdiójában azt tesszük, amihez a legjobban értünk. Műsort készítünk. Műsort arról, hogy mi történik az országban, mi történik körülöttünk, mi történik adott esetben velünk. Ezt ezúttal élőben tesszük, és igyekszünk a következő időszakban ezt a lehető legtöbbször így tenni. A következő egy órában pedig egy kvázi generációs kísérlet következik. Ennek fejében két politológussal fogunk beszélgetni belpolitikáról, a közelmúlt eseményeiről, és arról, hogy mire számíthatunk a következő időszakban. Schulz Nóra, politológus, szervusz, köszi, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én is köszöntöm a nézőket.
Valamint itt ül velünk Kéri László is, szintén politológus, és szintén nagyon nagy
szeretettel. Én is örülök, hogy újra itt lehetek, és most nem egyedül, annak még jobban.
Én Kacskovics Mihály Béla vagyok, és még egy szolgálati közlemény, bocsánat, mielőtt elkezdenénk. Ezzel a blokkal nem lesz vége ennek az adásnak, ugyanis jön Martini Noémi a Szerkesztőség című műsorunkkal, Serdült Viktóriával, Pitner Gáborral, illetve Lentár Balázssal fognak majd beszélgetni. Tartsatok velünk. És kezdjünk szerintem egy személyes szállal. Első körben hozzád fordulok, Nóri. Mi volt az az első pont saját személyes életedben, szocializációdban, amikor észrevetted azt, hogy a közösségnek ereje van?
Ez egy jó kérdés. Szerintem a politikával kapcsolatos első emlékeim azok jobban megvannak, és ez biztos, hogy az a válság időszaka az MSZP-SZDSZ kormányzásnak, amitől kezdve szerintem el lehet mesélni azt a politikai kort, amiben élünk. Tehát nekem 2006-hoz kötődnek az első politikai emlékeim, és nyilván akkor még alapvetően gyerekként néztem a műsorokat, megkövettem az eseményeket, tüntetéseket, stb. És azt gondolom, hogy ez gyakorlatilag, ha belegondolok, hogy az életemnek mekkora részét tette ki, akkor ez egy elég szignifikáns, és most gyakorlatilag 20 évvel később vagyunk talán egy ilyen korszaknak, ki tudja melyik részén, a végén, vagy csak egy nagy fordulatban benne, de az biztos, hogy gyakorlatilag most én azt gondolom, hogy egy ilyen két évtizedes korszak határhoz közeledik a magyar közélet, úgyhogy ilyen szempontból ez nekem személyesen is izgalmas lesz idén.
Ugyanez a kérdésem másik vendégünk, az is mi volt az az első pont, ahol azt érezted, hogy a közösségnek ereje van?
Hát, nekem ketté kell választani a választ, mert egyrészt a közösség erejét azt 4 éves koromban megtapasztalhattam, amikor nagyanyámnál Kömpecön télen ilyen hideg volt, és ott ez a kacsaúsztató tér befagyott a falu határába, és beszakadt alattam a jég, és megijedtek a többiek, a nagyok, és akkor kiszedtek onnan, és hazavittek a nagyanyámhoz, aki bedugott a Dunnába, és tudom, hogy nagyon nagy volt a riadalom, és életemben először éltem meg az, hogy hát sok ember izgul értem, és ottan értem, tesznek valamit ottan 5-6-7-en, úgyhogy ez az első ilyen közösségi élményem, hogy én lehet, hogy nem tudtam volna semmit tenni, de mindent ők oldottak meg. Hát ez nem egy politika. Azt viszont sokkal jobban tudom rögzíteni, mert az olyan drámai volt. 59-től 8-10 éves koromtól kijártam minden Fradi meccsre. És akkoriban a Fradi nem lehetett bajnok. Ez. Hát akkor de 63-ban már lehetett, ez az Alberték nagy korszaka. És összegyűlt az utolsó meccsre a Népstadionban, mert évekig a Népstadionban voltak a Fradi meccsek, mert nem volt Fradi pálya, és összegyűlt az a 60-70 ezer ember az utolsó meccsen megünnepelni a Fradi játékosokat, hogy végre bajnok lett, és az előző évben a Vasast például levihették a vállukon a közönség. Hát itt szó nem lehetett. Nem csak, hogy a pályát nem lehetett megközelíteni, hanem a tömeg, aki várta a játékos kijárónál a Fradi játékosokat, körbevették a lovasrendőrök, és elkezdték gumibottal meg kardlappal.
És te is benn voltál a tömegben?
Én is benn voltam a tömegben, és nálam sokkal nagyobb az emberek is voltak az ismeretségi körömbe, és volt olyan srác, aki azt mondta, hogy figyelj, ha jön a lovasrendőr, kérjél egy csiket, és nyomd oda a lónak a szügyéhez, vagy nem most akkor mondanám másik alkatrészt. És akkor láttam, hogy tényleg ez működött, hogy akkor csikkel, és akkor ledobta a ló a rendőrt, mert fölágaskodott, de zárva voltak a kapuk, tehát nem tudtunk kimenni, csak egyetlen egy kapu volt, és akkor a tömeget jól megverte a rendőrség, és nagyon sok fiatalra vadásztak még a környéke, úgyhogy másnapi újságban volt egy ilyen hosszú lista, hogy ezt a 170 gyereket ne várják a szülők, mert ott vannak különböző fogdákban. Hát ez volt az, amin el kellett gondolkodni, hogy itt van a háttérben valami olyan, amivel én addig nem találkoztam, hogy hát akkor a hatalom, politika, hogy miért nem lehet a Fradit megünnepelni, miért lehetett a Vasast, tudod? És akkor kérdeztük a felnőtteket, a rendőrtől ezt nem kérdeztük meg. És akkor elkezdték bonyolult mondani, hogy hát a Fradi büntetésben volt, hát ugye igen, ők voltak a fasiszták, a Vasas az a rendszer, Kádár János kedves csapat, és csak hallgattam, hogy mi köze ennek a focihoz? Hát mi meccsre járunk, és akkor kiderült, hogy amit én meccsnek nézek meg közönség, annak vaskosan ilyen politikai jelentőséget, úgyhogy mennyi, 12 éves lehettem, ez volt az első olyan, ahol komolyan el kellett gondolkodni azon, hogy hát itt van valami olyan rejtett szerkezete a világnak, amivel én nem találkoztam. Kicsit hosszú volt, bocsánat.
A focira nem fogunk visszatérni, bár egyébként volna köze a jelenlegi rendszerhez is. Én kicsit a rendszer ellenzékére térnék rá. Nem véletlenül mondom a rendszer ellenzékét. Gyors reakciókat szeretnék tőletek kérni. Mit szóltok ahhoz, hogy az egykori szélsőjobboldali Jobbiknak az elnöke mostanra gyakorlatilag összebútorozott, sőt, a demokratikus koalíció egyéni jelöltjeként indul Miskolcon?
Hát ennek azért előjelei már voltak, gyakorlatilag szerintem az, ami 21-ben létrejött, mint ilyen ellenzéki előválasztás, meg aztán ugye most már ellenzéki összefogásnak nevezzük, abban igazából megtörtént az, hogy minden párt feladta a saját ideológiai, világnézeti színezetét, és gyakorlatilag egy anti-orbánizmusban egyesültek, ezt az egy utat látták ahhoz, hogy esély legyen akár egyéni körzetekben. Hát országosan aztán látszott, hogy ez nem nagyon működik. Nyilván emögött egy ilyen választási matematikai elgondolás volt, hogy a 2018-as Jobbik szavazókat össze lehet valahogyan hozni a baloldali liberális szavazókkal, és ez az, ami bebizonyosodott 22-ben már, hogy ez nem működött, hiszen pont ez volt az egyik legnagyobb tanulsága a 22-es választásoknak, hogy a Jobbik több mint egy milliós táborának a nagy része az jobb oldalon maradt, vagy a Fideszhez, vagy a Mi Hazánkhoz fordult inkább, és hát gyakorlatilag, mintha ezt a tanulságot nem nagyon értette volna meg Jakab Péter, vagy a DK, vagy ennyire kétségbe esettek, vagy ennyire káderhiányos a DK, nagyon sok mindent lehet látni, de hát az az érvelés, amit Jakab Péter elmond arról, hogy ő mennyi 100 szavazaton belül volt, talán 22-ben, az pont azt nem veszi figyelembe, hogy ennek az anti-orbánizmusnak volt ő a jelöltje, amikor egyéni jelölt volt 22-ben, és mostanra az anti-orbánizmusnak a felhajtó ereje az a Tiszánál van.
Én azt hiszem, van egy praktikusabb szempont is. Azért ott ültek évekig egymás mellett a DK és a Jobbik a parlamentben.
Tényleg, hát akkor Péter már független, most már.
Most már igen, de annak idején, amíg megismerhették egymást, ott voltak egy-két méterre egymástól, szerintem volt alkalom megszokni egymást, és volt alkalom ilyen informális beszélgetésekre, mert azért az a kicsi ellenzéki szektor össze volt terelve, össze volt nyomva. De amit te mondasz, azt hiszem az, hogy itten két ilyen súlyosan káderhiányos párt, amelyik mind a kettő kapaszkodik a megmaradásnak szerintem a látszatába, hogyha összefog. Hát ugye 2% meg 2% az nem 4% az lehet.
Hogy... Hát a néppártyán gyakorlatilag mérhetetlen.
Tehát... Persze.
Úgyhogy úgy, hogy
én ezt inkább úgy fogom föl, hogy abban bíznak, hogy a Jakab Péternek ott a Miskolcon talán volt akkor a háttere, hogy magával tudja rántani a többi szintén bejutásra nem esélyes politikai erőt. Tehát lesznek még itt furcsább képződmények, és ez belefér abba, hogy hát halátusájában itt több párt, és akkor mindenbe bele fog kapaszkodni, amire azt hiszi, hogy segít neki.
Meglátjuk. Viszont akkor beszéljünk a nagy tömbökről is, és én azt gondolom, hogy a Tiszának az új igazolásain érdemes kezdenünk az elemzést. Ugye az elmúlt két hétben mutattak be két nagyon fontos ágazati vezetőt, az egyik a Kapitány István, a másikuk Orbán Anita. És szeretném, hogyha Orbán Anitáról beszélnénk egy keveset. Nóri, első körben tiéd lenne ebben a pálya. Mennyire érzel abban tudatosságot, hogy egy női miniszterjelöltet mutatott a Tisza?
Hát ezt még nem mondták feltétlenül. Ugye
azt, hogy külpolitikai
szakértő, vagy vezetőként, vagy külügyi vezetőként, csúcsdiplomataként, nem tudom, ilyesmi hangulatot keltettek körül, de nyilván lehet azt gondolni, hogy ez egyfajta... majd akár kormányzati pozíciót is jelent. Én elsősorban Orbán Anita esetében, amiatt is egyébként, mert a Tisza kirakta angol nyelvű felirattal az ő bemutatkozó beszélgetését, én elsősorban az ő szerepeltetésében a külföld felé levő üzenetet látom. Az
mi
ő...
ez az üzenet?
Hát a nyugathoz tartozás volt, amit ő ugye elmondott nagyon erősen, másrészt pedig egy ilyen regionális, közép-európai együttműködési víziót festett föl, számomra legalábbis ez volt, ami elsősorban kihallatszott, de nyilván elköteleződött az EU-tagság, a NATO-tagság mellett. Ezek szerintem fontos üzenetek lehetnek, akár politikai szövetségi szinten, akár befektetői köröknek, úgyhogy én azt gondolom, hogy nála ez a része inkább erősebb volt, de az tény és való, hogy a Tisza nagyon figyel arra, hogy egyfajta kiegyensúlyozottságot mutasson nemi szinten a vezetők terén, tehát például Kármán András és Forsthofer Ágnes is párhuzamosan lettek bemutatva még a Köcsei piknikkel párhuzamos Tiszás rendezvényen, úgyhogy az biztos, hogy látszik, hogy a Tisza sokkal inkább előre tér behoz női vezetőket.
Nagyon sokat beszélgettünk veled külpolitikáról, de most abban a részében nem feltétlenül mennék bele, maradjunk a Tisza személyzeti politikájánál. Gyakorlatilag mióta felbukkant Magyar Péter, és mérni lehet a Tiszának, illetve neki a saját támogatását, az látszott nagyjából az összes közvéleménykutatásból, hogy a nőknél minthogyha gyengébben állna, volt, ahol jelentősen gyengébben állt. Mit gondolsz egyébként, hogy Orbán Anita bemutatásával javulhat ez a szám, vagy nincs hatása, nem ez a célja?
Én azt láttam, az legutoljára megjelent Mandiner, és a tegnap, vagy ma, most már olvasható Závec kutatásnál is, hogy eltűnt ez a különbség a női szavazók között, sőt, ilyen, mintha 1-2% már a nőknél is jobban díjaznák a Tiszát, szóval lehet, hogy egy ilyen hosszabb folyamatnak van jelentősége, nem az első nő. Ugye te is emlegetted Forsthofer Ágnest, azért ott van Bódis Kriszta most már nagyon jelentős mértékben, sokféle szerepkörben, tehát az Orbán Anita problémát én két másféle... Hát nekem nem probléma, tehát látom, hogy a kormánynak...
Nem csak ezt mondtad,
kormánynak nagy probléma, azt látom, tehát nem nekem. Én azt látom, hogy július 12 ez volt a nagy kanizsai kongresszus. Igen. Attól kezdve van egy nagyon tudatos folyamat, az volt ottan a Hegedűs Zsolt berobbanása, meg a két fiatal agrárszakértői is.
Bódi Szabolcs.
Igen, Bódi Szabolcs, főleg ő rá gondoltam. És azóta azt látom, hogy szisztematikusan mindig kivárva egy kicsit újabb embereket hoztak be. Na most ezeknek az újabb embereknek van egy nagyon érdekes vonása. Ezek között 5-6 olyan van, akiknek hihetetlen nagy nemzetközi tapasztalataik vannak. Nem szokták emlegetni, de Krisztiánnál, majdnem Jézus Mária, az volt a főnökön valaha az egyetem. Úgyhogy ő nála tapasztaltabb, nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező sportdiplomata nincs Magyarországon. Nem tudom, mennyire tudjátok, hogy ő volt kint Lozánban a Nemzetközi Vívószövetségnek főtitkára évekig, és ismeri ezt az egész nemzetközi sportbrancsot. A Hegedűs Zsoltról tudva levő ez a mind a mai napig meglevő angliai kapcsolat, de Hát a Tanács Zoltánnál is ott van ez a szerep, a Kapitány Istvánnál meg egyértelmű volt. Tehát, hogyha végignézed a Hegedűs Zsoltól megmutatott 6 ember közül mindegyiküknél, de még a Kármán Andrásnál is, nagyon jelentős nemzetközi tapasztalatok vannak, olyannyira, hogy többüknél ilyen több éves. Úgyhogy nekem ez azt jelenti, hogy nem lenne olyan nagy baj Magyarországnak, hogyha egy olyan vezérkar lenne egy következő kormányban, akinek nem turista élményei vannak a nemzetközi viszonyokra, hanem munkahelyi élményei vannak. Ismernek nagy nemzetközi szervezeteket, tudják a nemzetközi alkukat, és azért itt a Péter is eltöltött 9 évet Brüsszelbe.
Beszélni fogunk arra,
szóval,
milyen
kormány. Nem tudom, érted, de én csak azt akarom, hogy van egy egész más vonulat, ami úgy látom nem kapott, mert most csak az Orbán Anitán tombolnak, hogy hát akkor majd kiárusítja az országot, mi lesz a magyar energiaszektorral, és ugye hallani ezeket a síránkozásokat. Én viszont egy folyamatot látok, egy olyan folyamatot látok, hogy a leendő kormányzati elitben hihetetlen erős lesz ez a nemzetközi szál, hogy egyre több olyan ember kerül be, és remélhetőleg kormányzati pozícióba, akiknek már saját jogon vannak olyan nemzetközi hátterei, hogy nem szorul rá arra, hogy Magyarországon miniszter legyen. Így nem tudom, értitek-e.
Világos. Beszélni fogunk arról, hogy milyen kormányt láttok kirajzolódni, viszont van itt még egy hasonlóság a bemutatott emberek között. Nem feltétlen azokra a nevekre gondolok, akiket mondtál, de mondjuk, hogyha Ruszin Szendi Romulust veszem, hogyha Kármán Andrást veszem, vagy akár Orbán Anit, tehát, hogy mindannyiuknak az életében van egy közös pont.
Igen, a Fideszes indulás.
És ez a pont, ez ott van Magyar Péternek az életében is. Mit gondoltak erről a típusú személyzeti politikáról?
Hát én pont erről írtam egyébként a múlt heti HVG-ben, hogy kicsit azt látni, hogy amiről Lázár János szeret beszélni, hogy a Fidesznél csak a Fidesz lehet jobb, mint hogyha a Tisza lenne az, ami tényleg megpróbálja megmutatni azt, hogy a jobb oldalon valami fajta megújulást szeretne bemutatni, és ez az, amitől szerintem igazából életveszélyes a Fideszre nézve most már a Tisza. Tehát, hogy addig, amíg a korábbi baloldali pártoknak a szavazóit szerezte meg, és azokat a pártokat darálta be. Nyilván az is egy nagyon fontos, és egy majd 2 milliós választói tömböt tud jelenteni, de onnantól kezdve, hogy ezen elkezdett túlnyúlni, hogy megszólított egyébként korábban akár a Fideszre szavazókat, megszólított akár most például egy nagyon erős vendégmunkás ellenes kampányt csinálnak, hát erről beszél, ugye a januári sajtótájékoztatónak ez volt gyakorlatilag a legfontosabb ilyen új közpolitikai bejelentése a Magyar Péternek, hogy június talán, hogyha kormányra kerülnek, akkor lenne ez a vendégmunkás top. Ha most valaki fölmegy a mihazánk.hu-ra, ott pont ugyanebben a témában talál egyébként egy petíciót. Tehát azt gondolom, hogy az a része, hogy ők most már a magyar pártrendszernek nem csak a baloldalát vagy a liberális részét, hanem a jobb oldalát is szeretnék újra strukturálni. Ez az, amitől igazából ez a Fidesz-Tisza párharc más, mint a korábbi Fidesz ellenzék párharcok.
Mellékszál, és bocsánat, még egy pillanatra maradnék nálad. Nincs meg az a veszélye ennek a típusú politikának, ennek a típusú kampánynak, hogy egyszerűen elveszítik baloldalról a szavazóikat, vagy akkora az Orbán fóbia, hogy Magyar Péter azzal számol, hogy így is úgy is maradnak nála?
Abszolút, tehát szerintem az Orbán ellenesség az egy nagyon erős dolog, és pont ezért gondolom azt, hogy az a sejtésük, hogy lehet még a Mi Hazánk szavazók között tartalék, mert a Mi Hazánk szavazóinak is egyébként azért egy részét ellenzéki szavazónak tekinthetjük abban az értelemben, hogy a kormánypárttal voltak kritikáik akár a gazdasági elitnek a működésében, akár más témákban, és én azt gondolom, hogy ez az, amit tehát az Orbán ellenes szavazókat próbálja begyűjteni, már a progresszív oldalról már biztosan megvannak, és ott akkora remény van a Tisza irányába, és egy akkora kompromisszumkészség akár egyébként azzal kapcsolatban, hogy milyen értékelvárások vannak. Például nem volt az gond láthatólag a progresszív Tisza szimpatizánsoknak, hogy a Tisza nem ment ki mondjuk a Pride-ra, csak egy posztot tett meg Magyar Péter, tehát én azt gondolom, hogy ezt jól kalkulálják, hogy itt nem feltétlenül lesz gondjuk. És hát vannak olyan szereplők, igen, mondjuk, akiket fel tudnak mutatni például a Bódis Kriszta személyében, amiben mégiscsak tesznek gesztusokat szerintem a személyzeti politika szintjén is. És még egy gondolat ehhez, hogy azért persze nagyon látom ezt a nyilvánosságban, hogy mind a piaci múltját, akár a Mi Hazánk, akár a korábbi baloldali pártoknak véleményvezérei így mondják, hogy ez a piaci orientáció, ez mekkora problémát jelenthet, és én értem is, hogy ha valaki azt látja, hogy Shell, Vodafone, stb., akkor az rögtön behoz ilyen asszociációkat. Mindazonáltal, amikor megnéztem mondjuk Kapitány István miket mondott valóban szakpolitikáról, gazdaságfejlesztésről, akkor ott nem a hagyományos neoliberális, nem tudom, kiskátét mondta föl arról, hogy külföldi tőkét kell behozni, és ilyen típusú gazdaságfejlesztést, hanem ezzel ellentétesen, ezzel a neoliberális gondolkodással vitatkozva mondta el azt, hogy nem lehet összeszerelő üzemország Magyarország, és hogy exportra kell termelni a magyar kis- és középvállalkozásoknak. Arról majd, aki gazdasági szakértő szinten vitatkozzon, hogy ennek mennyi realitása van valóban egy ilyen gazdasági fejlesztési modellnek, de az a része, hogy ezek az emberek, akiket most fölmutat a Tisza, csak egy az egybe fölmondanának valamilyen centrista vagy jobboldali gazdaságpolitikát, vagy egyáltalán Magyarország víziót, abban azt gondolom, hogy ha ezt gondoljuk, akkor nem vesszük figyelembe azt, amit valójában mondanak, és hogy igenis eltelt ez a 15 év, és a jobb oldal gondolkozása, vagy a centrizmusnak a gondolkodása is alakult.
Hadd célozzalak be egy másik kérdésre, ugyancsak a Tisza személyzeti politikájával kapcsolatban. Beszéltünk arról, hogy többeknek van itt, illetve volt kötődése a NER-hez méghozzá igen intenzíven. Mit gondolsz, mi volt a Fideszben 2010 és mondjuk 14 között, amitől ezek az emberek oda tudtak csatlakozni, és mit hagyott el a jelenlegi kormánypárt, amiért ezek az emberek eltűntek mellőle, mögüle?
Kicsit másképp fogok válaszolni, mert egy kicsit rímelvés folytatva is, hogy három vonatkozás járt az eszembe, az mindegyik a te kérdésedre más-más szempontból van válasz. Nem is az az érdekes, hogy 2014-ben mentek el, hanem az, hogy 2010-ben lett-e volna értelmes szakértőknek más lehetőségük, mint a Fidesz támogatni. Ugyanis az, hogy az a kétharmad 2010-ben, az nem egyszerűen mahináció kérdése volt, hanem egy nagyon kínosan végig szenvedett 2006 utáni időszak után azért baromi nehéz volt választani bárki mást abból a skálából. Egyetlen erőnek a Fidesz látszott. Ezt a bevezetőt azért gondoltam végig mondani, mert teljesen más fideszesnek lenni 2026-ban, és egész más volt 2010-ben. Mondjuk én nem voltam 2010-ben se fideszes, más se, de értettem
tehát
azt, és...
nagyon sokan voltak az a kétharmad.
Nagyon, azt akarom mondani, hogy az én környezetemben pontosan tudom, hogy micsoda várakozás volt, és kapaszkodj meg, ez a második, aki elolvassa a 2010 júniusi kormányprogramot, amivel megválasztották a parlamentbe Orbán Viktor, miniszterelnöknek és a kormányt, azt a 93-94 oldalas programot, az például simán a Tisza is vállalhatná. Tele van olyan dolgokkal, nem mondom föl nektek, mert már több műsorban ezt fölmondtam, megőrzik a magánnyugdíjpénztárakat, visszahozzák a külföldre ment egészségügy. Száz olyan dolgot tudnék nektek mondani, ami miatt az a Fidesz vonzó volt. És vonzó volt olyan fiatal tehetségeknek is, akik abban a baloldali vergődésben nem láttak különösebben maguknak jövőt. Tehát én nem gondolnám azt, hogy olyan nagyon magyarázkodni kéne azoknak, akik 2010-ben fideszesek voltak. Azoknak kell magyarázkodni, akik 2026-ban is az azok,
bocsás, de akik... azoknak kell magyarázkodni, akik még 2022-ben is a Fideszre szavaztak. Hát... ezt különösen azért kérdezem, mert ilyen Magyar Péter is.
Igen, igen. Látod, hosszú az érési folyamat. A Kármán András előbb belátta, akkor ha jól látom, az Anita is akkor belátta, amikor kiderült, hogy itten orosz orientáció lesz az energiapolitikában. Tehát különböző fázispontok vannak. Hogy a Péter mikor, hogy mit látott be, ebben nem bonyolodnék bele, ezt én kérdeztem tőle, és sokkal árnyaltabbnak látom, tehát nem 22. februárban hirtelen fölébredt, hogy, vagy 24, már keverem én is az éveket. Szóval azt akarom csak mondani, hogy a 2010-es Fidesz választást én mélyen meg tudtam akkor érteni sokaktól, miközben nekem azért volt egy hosszú előtörténetem, ami miatt gyanakvó voltam, bár épp a HVG-ben mondtam el azt, amit levert a rajtam a baloldal utána ezerszer, hogy én csak fogjam be a pofámat, mert nekem köszönhető, hogy a Fidesz az ország nyakára hoztam, ezt a DK-s mantrát 16 éve hallom. Szóval akkor is azt gondoltam, hogy ott 2010-ben az országnak más reális választási lehetősége, ha egy stabil stabil és hozzáértő kormányzást akart, nem volt más. A harmadik elem, és ezt nagyon rövidre fogom, ez a vád a piachoz kötődésre, ez nekem zene a füleimnek. A 16 év alatt a Fidesz a piacot iktatta ki a magyar gazdaságból, és egy piac nélküli kapitalizmus teremtett, egy késő feudális személyfüggésekre főfűzött kapitalizmust, ahol egyáltalán nem a piaci teljesítmény számít, hanem a lojalitás. Úgyhogy nekem, hogyha ezt hallom, hogy ez a vád a kapitánnyal, Orbán Anitával, Kármánnal, meg másokkal, hogy hát ezek a piacot akarják, hála Istennek, érted? Jönne már egy olyan gazdaságpolitika, ahol megint a piaci szabályozásnak lenne a lojalitás és a személyi függés helyett, akkor én meg azt gondolom, hogy az előrelépés, úgyhogy én ezeket a kritikákat, szemrehányásokat teljesen másképp olvasom.
Evezve egy picit a kampány felé, Bábel Vilmos kollégánk írt arról egy hosszú cikket a 444-re, hogy négy szakaszra bontja a kampányát a Tisza, az utolsó 72 óra kritikus. Beszélni fogunk mindjárt a szakaszokról is, viszont az elsőt azt külön kiemelném, ez január 12-től február 21-ig tart, mi is látjuk, hogy ez mivel jár. Egyrészt mutogatják be az ágazati vezetőket, másrészt pedig szépen lassan indulnak az egyéni jelölteknek a kampányai. Végig soroltuk itt előbb a neveket, Kapitány István, Hegedű Zsolt, Tanács Zoltánt is ebbe a kategóriába raknánk be. Orbán Anita is ebbe tartozik. Valószínűleg Magyar Péter ennek a végén fog előállni, mint miniszterelnök jelölt.
Pósfa is egyébként.
Akár Pósfa is, igen. A kérdésem viszont arra irányul, hogy ezen névsor birtokában, tudatában milyen kormányt láttok? Már belekaptunk itt az előbb, most első körben hozzáfordulnék, Nóri.
Hát nem tudom, ezt meg kell várni, hogy tényleg kinek milyen pozíciója lesz. Azt szerintem tényleg elmondható, hogy az a network, vagy az a háttér, ami Magyar Péter személyes politikai szocializációjából is fakad, annak szerintem látszódnak a jelei, de elsősorban nem is az ideológiai színezetet látom, hanem hogyha egy szóban kellene összefoglalni, hogy milyen embereket próbált összegyűjteni a Tisza, akkor a sikeres szó, ami nekem így megjelent előttem, amit nem egy értékítéletként használok, tehát hogy ez arról szerintem nagyon sokaknak meg lehet a véleménye, hogy akár egy olajipari vállalatnak a sikere mit jelent egyébként a bolygó számára, de az a része, hogy a saját szakmájában, nem tudom, kiemelkedő sikeres emberek, és az látszik, hogy Magyar Péter ezt szereti. Tehát, hogy olyan emberek legyenek körülötte, akik a saját területükön valamilyen rajtuk van egy ilyen presztízs pecsét, akár az iskolák, amiket elvégeztek, akár a pénzmennyiség, amiért feleltek, akár a vállalati struktúra nagysága, amiért feleltek, és én ezt látom, hogy Magyar Péter azt szeretné, hogyha körülötte egy ilyen csapat látszódna, amiben az emberek bele tudják látni a saját vágyaikat azzal kapcsolatban, hogy milyen sikereket érhetnének el, hogy azt a sikeret, azt valami közösségi szintre emeljük, amit ezek az emberek egyénileg elértek. Én azt látom, hogy gyakorlatilag a Tiszás, nem tudom, marketing az új szakértőik, és a körül, hogy ez milyen kormányzáshoz vezetne, az ezt próbálja sugalni, hogy ez egy sikeres kormányzás lesz.
Értelek, de itt van egy minimális ellentmondás az van. Hiszen ezen embereknek a nagy része a sikereit, szakmai sikereit, még egyszer, tehát nem értékítélet, leíró jelleggel mondjuk, ezt mégiscsak a NER alatt értékel.
Azt szerintem igen, tehát azt szerintem fontos elmondani, hogy a Tisza körül olyan embereket, akik az Orbán rendszernek kifejezett vesztesei lennének, akár tragikus hősei a korábbi ellenzéki próbálkozásoknak, vagy azért, vagy a körülményeknek, vagy a Fidesz propagandának, vagy a saját naivitásuknak, vagy erőforrás hiányaiknak, nagyon sokféle tragikus hőse van szerintem az elmúlt 15 évnek, a tanártüntetésektől a nővér kiállásokon át, tehát végig lehetne ezeket nézni. Én azt gondolom, igen, hogy azokat, akik végül is kudarcot vallottak az Orbán rendszerrel szembeni kiállásban, ők nem sikeres emberek ebben a tekintetben, és így nem illenek bele ebbe a hangulatba. Úgyhogy valóban, tehát azok az emberek, akik... És ezt is szerintem fontos elmondani, hogy azért a piac és az állam szétválasztása az elég mesterséges ezen a téren, tehát az állami szerződéseket kapnak piaci vállalatok is Magyarországon, akár tanácsadó cégek is, stb. Tehát, hogy ez kicsit szerintem egy illúzió azt gondolni, hogy a piacról jött embereknek semmi köze nem volt az Orbán rendszerhez adott esetben. Például Orbán Anita esetében a 4IG Vodafone tárgyalásokról lehet tudni, hogy ő jelen volt. Szóval ezeket szerintem ezzel óvatosan kellene, hogy ezeket mennyire lehet így analitikusan valóban szétválasztani. nekem ez a benyomásom erről, ahogy mondtam, hogy próbálnak olyan embereket, akikről egy pozitív hangulatot tudnak sugallni.
Hallottam itt az előbb, hogy vitatkozni kezdtél
valamit. Persze, mert én ezt annyira másképp látom, ugye biztos ez az öregkornak a sajátossága, hogy szóval 54 és 56 között beérett nagy lassan az a Nagy Imre csoport, akik ugyanolyan kommunisták voltak, vagy talán még vére szájbak 51-52-ben, nem mondok egyenleti okokból neveket, de iszonyú utat tettek meg, és aztán ott voltak Nagy Imre mellett, voltak, akiknek az élete tönkre ment, meg egyebek minden, de volt egy út, hogy megtették, és ők lettek végül is a magyar forradalomnak a derékhada, és ők szenvedték meg. Aztán 85-95 között, 90 közt láttam ezt a fiatalabb MSZMP vezérkar korosztályt, Németh Miklóssal az élem, meg még sokak, akik hihetetlen sokat tettek azért, hogy békés átmenet legyen. Nem gondolom, hogy az ország respektálta ezt és jutalmazta őket, nem is kellett volna talán, de ha nincs ez a 4-5 éves átalakulási folyamat személyesen bennük is. Tehát itt Békessy Lászlótól Medgyessy Péterig, főleg Németh Miklósig, meg minden, együtt változtak a hihetetlen változó idővel. És tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy nem Grósz Károly adta át a hatalmat, és nem is Berecz János, hanem Németh Miklós adta át kellő eleganciával. Tehát nem tudom, így értitek ezt. Igen. Az analógiát akarom mondani, hogy miért kéne megtagadni egy negyed századdal később egy olyan korosztályt, hogy egykoron tartozott egy politikai tömbhöz, majd amikor ez a politikai tömb hatalomra került, és látta ennek a mindennapos gyakorlatát, egyre inkább elment a kedve az egész, és azon járt az esze, hogy hát ezt lehetne egészen másképp csinálni. Tehát tudok neked az elmúlt fél évszázadban, 45 utáni történetből két ilyen példát is mondani, és tulajdonképpen csak csöndben merem mondani, szerintem a magyar társadalomnak rohadt nagy szerencséje ez a 24-es botránynő ügy, hogy kirobbant akkor, és lett kellő idő ahhoz, hogy a Magyar Péter személyes lázadásából egy politikai tábor alakuljon, hogy erre lett 2 év. Borzalmas lett volna, hogyha ez 2026 februárban történik, és úgy kell összekapni hetek alatt a váltóerőt, érted? Most viszont lett egy olyan hosszú időszak, ahol adtak lehetőséget egy csomó embernek, aki már úgy eloldalgott, már úgy nem volt az élvonalban, meg elment az üzleti szférában, meg mindenhova, hogy ő is szép lassan átgondolja, hogy hát 2010-ben nem ezt akartuk. Miért kéne megvonni bárkinek a jogát arra, hogy megváltozhat? Miért kéne bárkinek megvenni a jogát, és itt van még egy dolog. Az láthatóan, hogy Magyar Péter előszeretetből, sőt, kizárólag szinte csak ebből a táborból. Választ, erre megvan a maga elmélete, nem tudom, hogy van-e idő, egy percben elmondhatom. Szóval a Péter abból a szociokulturális környezetből jött, ahol 24-ig neki nem volt különbség az új ellenzék és az új értelmiség között. Onnan, ahol ő főnőtt, a piaristák, meg a pázmány, meg az a jogvédő, a 2006-os, neki egy kutya volt, mint én, Lengyel László, meg Gyurcsány Ferenc, és fogalma nem volt, hogy mennyire utálják például ezek egymást.
Ez mondjuk szóval edukációhiányból is fakadhat meg.
Na, ezt akarom mondani, hogy őt úgy látom, hogy ebben a 2 évben, mikor levált a Fideszről, és így ilyen saját táboron gondolkodott, hogy igen nehéz folyamat volt neki megkülönböztetni az új értelmiségét és az új ellenzéket, hogy ő neki ezek egymásra voltak préselve, és olyan mértékben bizalmatlansággal viszonyult ez az ó értelmiséghez, és mint az ó ellenzékhez. És körülbelül most látom, 2025-ben kezdte látni ezt a különbséget, de nem jutott el ennek a földolgozásáig, hanem közelebb van szociokulturálisan ahhoz a vele együtt indul, de csalódott és mást akaró garnitúrához, úgyhogy én ezt megértem talán azért, mert nekem nincs semmi ambícióm ebben részt venni, ezért nyugodtan nézhetem kívülről, de azért azt látom, hogy ezt a farkas vakságot, hogy ilyen nehezen tud különbséget tenni az új értelmiség és az új ellenzék között, ez még inkább veszteséggel járt neki, mint nyeressége, de majd figyelj, annyit tanult, annyit változott ebbe a 2 évben, hát ha egyszer ezt is megtanulja.
Visszatérnék viszont egy kicsit a Vilmos cikkéhez. Február 22-ét követő ugye 50, az van ugye 50 nappal a választások előtt, akkor indul az aláírásoknak a gyűjtés az egyéni jelölti szinten, ezt követi március 8-ától, szintén csak a cikk szerint egy nagyon intenzív, kopogtatós, utcafórumozós szakasz végül, és számomra ez volt benne a legkülönlegesebb, hogy a választások előtti 72 óra a legfontosabb. Amikor is ugye elméletileg még a korábbi időszakban kampánycsöndnek kellett volna lennie, nem pontosan 72 órában, hanem 24-ben, de a kampánycsönd intézménye az megvolt. Nóri, neked kifejezetten nagy tapasztalatod van kampányokban. Mit gondolsz erről a leosztásról, erről a struktúráról?
Hát a kifejezetten nagy az lehet, hogy túlzás, de valóban, tehát egy klasszikus kampány időszaknak a leírásának ez szerintem megfelel azon a ponton, azban a helyzetben, amiben jelenleg vannak. Most erről lettek meg ugye a jelöltjeik, és tudtak felállni ezek a csapatok. Igazából ebben a cikkben nekem a legérdekesebb az az volt, hogy ezt visszagondoltam arra, hogy 22 elején milyen cikkek jöttek ki az akkori ellenzéki kampányból, és szerintem ez az, ami leginkább látszik ebben a cikkben, hogy ezek egy irányba mutató megszólalások, ezek alapvetően a kampány taktikusságát, átgondoltságát, összetartóságát kiemelő megszólalások, ami önmagában leíró, hogyha összevetjük azzal, hogy 22 elején konfliktusok, széthúzás, személyeskedések, kampányközpontbeli káosz, tehát ezek...
Hangozzon el, azt Nagy Gergely Miklós írta a 24.hu-ra, egy hosszú-hosszú cikk sorozat volt.
Igen, Direkt 36-on is volt ezzel kapcsolatban, meg egy csomó tartalom, és hát látszott is, tehát, hogy mi volt a Márki-Zay, meg a Karácsony csapat, hogy tudott, hogy nem tudott. Szerintem erre sokan emlékeznek a nézők, hallgatók közül is, és szerintem ez a kontraszt, ami engem megütött a Vilmosnak a cikke kapcsán, hogy ebben mennyire más az, ami a Tiszás kampányból kiszivárog, sokkal kontrolláltabb az, ami kikerül, és sokkal inkább egy ilyen ebből a szempontból összerakott csapatnak tűnik, vagy tudják elérni azt, hogy annak tűnjön. Nyilván, akihez közelebb van, ezt jobban tudja. Mi, akik, vagy én ebben újságolvasói szinten vagyok, ez az, ami megütött. És hát nyilván az az érdekes még szerintem, hogy most alakulnak majd ki a különböző szintjei ennek a párt meg kampány infrastruktúrának, az, hogy a központról beszéltünk talán eddig a fő fejekről, fő felelősökről, és hát most például ugye majd, ha jól értem, akkor a fundraising, az adománygyűjtés, az például a jelöltekhez van rendelve. Engem ez az, ami például majd nagyon érdekelni fog, kicsit tovább gondolva a cikknek a tartalmát, hogy hogyan fog a központ és a helyi kampányok, például a 22-es kampányban ebből is voltak eléggé konfliktusok, hogy egyes egyéni jelölteknek a kampányai feszültek valamennyire a központi kampánnyal. Ez például egy kihívás szerintem most majd a Tisza előtt, hogy mekkora autonómiát kapnak ezek a helyi kampánycsapatok, és hogy ezek inkább összeadódjanak, ezek az energiák, és ne pedig feszültségeket okozzanak.
Ugye megtudhattam január 5-e után két héten keresztül a kormányzati médiában, hogy naponta bejárok a Tisza párt központba a kampányfelkészítőt tartani. És igen, hogy én vagyok ottan a... Akkor most ennek előre bocsájtás, hogy az ígvilágon semmi közöm, tehát se a pártközponthoz, se a... Tehát ami nem azt jelenti, hogy nem tudok elég sokat erről az egészről, de nem a pártvezetőktől tudom, nem a pártközpontból tudom, ahol nem jártam, hanem az előző 15 hónapban az országjárás során, hát azért mi megismertünk körülbelül 100 Tisza-szigetet. Tehát mind a 19 megyéről, nem egy formaképünk, de azért 5-6 megyéről van jó képem. Úgyhogy ez a bevezetés ahhoz, hogy azt akarom mondani, hogy ezt az egész kampánystratégiát, illetve ezt az egész tavaszt érdemes úgy fölfogni, hogy legyen világos mindenkinek, ami eddig nem volt. Mindegy, hogy mi van a listán, 5% vagy 10% vagy 3% különbség a Tisza meg a Fidesz között, ez a választás a 106 egyéni körzetben fog eldőlni. Ezt papagáj módjára hajlandó vagyok minden nap hajtogatni, hol. És ezért ezt az egész kampánytervet innen kell nézni. És ebben a kampánytervben mondok nektek, aztán döntsétek el, hasonlítsátok össze. Orbán Viktor néhány nappal ezelőtt közölte a polgármesterekkel, hogy a ti dolgotok, mint közigazgatási feladat, kvázi megfenyegette őket. Kvázi megfenyegette őket, tehát, hogy központból azt üzente, hogy ez a több száz polgármester, majd ez lesz a dolga. A polgármesterek egy része meg visszaüzente, hogy hát ők nem látták, hogy ez olyan közfeladat lenni, ami a polgármesterek dolga, egyik irány. Másik irány, a nevet meg kellett volna jegyeznem, mai Telexben Pleskovics Judit, jól tudom a nevét.
Preszinszky, bocsánat, Preszinszky Judit.
Preszinszky Judit. Ne, már úgy közben próbáltam megjegyezni, hogyha szóba hozom, mert ritka kivétel a magyar médiában ilyen alapos munkát, amiben szerintem baromi nagy munkának kell lenni, 6 megyében különböző és névvel egy-egy képviselőnek követte az eddigi útját, hogy milyen a polgármesterekhez való viszonya. Kiderült, hogy ahány megye annyiféle, de Baranyát, Csongrádot, Fejért, az északra, a veszprémi északi tart, és Pest megyét, és éppen a Pósfainak. Igen. És kiderült, hogy ezek az emberek, ezek közül többeket ismerek is jól, és tudom, hogy például akivel mi jártunk együtt a Csatári Ernővel, hogy az hihetetlen, hogy mit művel az északsomogyi körzetben, őróla is van szó ebben az írásban, egy nagy blokk, tényleg járja, hetek és hónapok óta járja a falvakat, ott már a polgármesterek nagy részével beszélt. Tehát a másik modell, tehát az egyik modell az, hogy Orbán Viktor megüzeni egy ilyen kvázi kongresszus, hogy föntről le a polgármestereknek, hogy oldjátok meg. A másik modell meg az, hogy az adott választó kerületben a Tisza jelöltje, akit már ugye november végétől lehet tudni, megy egyenként településről településre, és alkudozik a polgármesterekkel, és ebből az írásból azért nagyszerű ez, és azért azt hiszem, hogy fantasztikus munka, és nyilván fiatalabb hölgyről van szó, ti biztos ismeritek, hogy hát ha ilyen újságírók lennének, akik ilyen szinten képesek, akkor nem lenne szükség kutatókra egyáltalán, mert amit ő ebben az írásban fölmutatott, az a másik modell. Az a modell, ami alul a Tiszának az erejét, hogy az a százezres nagyságrend, amit a szigetek jelentenek bázisként, kitermelte azokat a jelölteket, akik már nem először fogják végigjárni a körzetet, de most már eljutottak oda, hogy mindenütt keresi a polgármestert, aztán van, aki partner, van, aki nem áll útba, van, aki nem áll szóba vele, majd még ez is változni fog. De erről nekem is van rengeteg személyes tapasztalatom. Azt látom, hogy ez a másik modell, és akkor ennyit a Tisza 4 lépcsős programjához, hogy ebben a január, február, március 15-ig tartó időben ez lesz a dolga mind a 105 jelöltnek, hogy azért nem 106, mert a Magyar Péternek nem lesz ilyen dolga, mert nem véletlenül nincs ott senki versenytársában a választókörzetben, ahol ő van, vagy választókerületben. Úgyhogy azt akarom mondani, hogy ezen el lehet gondolkodni, össze lehet hasonlítani a két kampány üzenetet, össze lehet hasonlítani a két kampány stratégiát. Az egyik, hogy föntről megüzemelem a polgármestereknek, de nem vagyok rá kíváncsi, hogy ők mit mondanak, meg kvázi parancsot kapott. A másik pedig megyés partnerként keresi faluról falura.
Nagyon örülök annak, hogy behoztad ezt az Orbán idézetet, ez január 19-én hangzott el, és azért mondanám el szó szerint is, mert lenne vele kapcsolatban kérdésem. Orbán konkrétan azt mondta akkor a polgármestereknek, fideszes polgármesterekről beszélünk, hogy ezt a választást nektek kell megnyernetek, a trombitát nektek kell fújni. Úgy áll a helyzet, hogy a 26-os választás azon dől majd el, hogy a Fidesz-KDNP-hez tartozó önkormányzati vezetők és képviselők hajlandóak-e beleállni ebbe a küzdelembe. Ha beleálltok, nyerünk, ha nem álltok bele, nem fogunk nyerni, ha én személyesen kitenném a lelkemet, akkor sem. A kérdésem az lenne igazából, hogy most itt Orbán gyakorlatilag előre kijelöli a felelőseit egy esetleges vereségnek, vagy tényleg megvan arra győződve, hogy ezt a választást kizárólag a polgármesterek, illetve a körülöttük lévő emberek mozgósítása döntheti el?
Szerintem abszolút látszik ez a Fidesz kampánystratégiáján, hogy ők mindig is nagyon hittek a kis településeken való mozgósításban, és ezzel kapcsolatban szerintem nyilván az látszik, hogy a Tiszának ebben is más a hozzáállása talán, mint a korábbi ellenzéki pártoknak. Nagyon örülök, hogy ezt a Preszinszky Judit cikket behoztad, mert valóban ezt mutatja be, hogy itt, hogyha 70-valahány településből áll egy OLVK, akkor azon a 70-valahány településen végig mennek, és ugye az pedig egy korábbi Válasz Online-os cikkből tudjuk, hogy az a belső kampány cél, hogy a közénkutatásokban legalább 30%-on legyenek az összes település típusban a Tiszával, és ezt nyilván így lehet elérni, hogy valóban ott jelen vannak. Míg a korábbi ellenzéki gondolkodás az inkább a nagyobb településeken szerette volna összeszedni a támogatottságot, úgymond kicsit le is írta, hogy a kis települések azok a Fidesz terepének számítanak, ami demográfiailag, tehát nem lehet egyszerűen választást nyerni anélkül, hogy igenis kisebb településeken is lennének támogatói. egy pártnak, és én ezt a munkát látom igazából a Tiszánál, és nyilván a Fidesz pedig tudatosabban is. Erről egyébként pont megint csak egy HVG-s tartalom, a Kovács Imrével volt egy interjú, amiben ő pont erről beszél, hogy mennyire fontos az, hogy ezek ugye a helyi integrátorok, azok, akik valamilyen módon akár pénzelosztást, akár pozícióelosztást, akár másfajta ilyen, hát segítséget jelenthetnek, vagy ilyen helyi tiszteletben álló emberek, ők mit tartanak majd aztán a győztes csapatnak, hogyan kalkulálnak, hogy ki az, aki nyerhet, és ezeknek a helyi köztiszteletben álló személyeknek, például a polgármesterek tipikusan ilyenek tudnak lenni, de nyilván nem csak őket tekinthetjük ilyennek, hogy ők mire kalkulálnak, mert az egy egész közösséget tud vinni magával. Nagyon sokan nem ilyen különálló atomokként döntik el azt, hogy most akkor melyik párt program az, amivel ők leginkább azonosulni tudnak, hanem megnézik, hogy a körülöttem élő emberek, azok az emberek, akikre fölnézek, azok az emberek, akiktől adott esetben valamilyen anyagi vagy erkölcsi támogatásban bízom, azok hogyan fognak választani. És szerintem ez a típusú kampánystratégia nagyon megvan igazából. Nyilván valóban a Fidesz most már inkább erőből próbálja azt a talán valamennyire megmerevedett struktúrát működtetni, amit korábban létrehozott, és amiben egyre kevesebb pénzt tud beletölteni, és talán ezért is nyikorog ennyire. Míg a Tisza még nem tud bele pénzt tölteni, de a reményt egyébként kifejezetten az EU-s forrásokkal kapcsolatban viszont nagyon erősen képviselik, ez a visszautalva a beszélgetésünk elejére, mind Orbán Anitának, mind Kapitány Istvánnak ez volt még nagyon fontos üzenete, hogy számukra ez egy prioritás.
Arra válaszol viszont nekem, Kérnek, hogy mit akar valójában a Tisza jelenleg a polgármesterektől? Oké, feltérképezni azt a hálót, aminek ők gyakorlatilag, vagy azt a piramist, aminek ők a tetején ülnek, de hogy konkrét kiállás, szerepvállalás, az ilyenkor benne van a pakliban, vagy...
Szerintem egy fotó már nagyon sokat jelent. Tehát az a pont ez, ami ebben a cikkben volt, hogy itt nem csak egy-egy fotó van, egy-egy nagyobb városnak a vezetőjével korábban jellemző volt, hogy az ellenzéki pártvezetők például elmennek Botka Lászlóhoz, és akkor ott valamilyen, mint ő egy népszerű vidéki polgármesterként úgymond, hogy együtt szerepeltek ellenzéki pártvezetőkkel. Most ezt nem csak ezen a szinten látjuk, hanem sokkal kisebb településeknek a független polgármesterei odaállnak, meghívják, amik csak jelöltként, sőt, hivatalosan ugye még nem is jelöltek a hivatalos kampányidőszak előtt, de a Tiszának már ismertek a jelöltjei, és így is meghívják őket akár hivatalos eseményekre, Forsthoffer Ágnes esetében volt erre példa mondjuk. Azt gondolom, hogy ezek sokat jelentenek abból a szempontból, hogy el tudják képzelni ezeken a helyeken élő emberek, hogy egy jó együttműködés lehet a település vezetője és majd a Tisza párt között, és hát valószínűleg nagyon sok független polgármester egészen racionális, és mindkét oldalra beteheti a tétjeit, tehát ezen se lepődnék meg, hogyha sok település esetében, amit nagyon függnek a központi támogatástól, meg egyáltalán a kormányzati döntésektől, azok azt gondolnák racionálisnak, hogy mindkét irányba legyenek kapcsolataik.
Világos. Ennyire elapadt a pénz?
Hát egy kicsit itt folytatnám, ennél a mondatnál abba hagytad, hogy két dolog járt az eszemben, megpróbálom nem összekeverni. Ugye állandóan hivatkozom az országjárás tapasztalatainkra, nem mondom azt a kisvárost, ahol az utolsó sorba végigült az előadásunkat a fideszes polgármester, mert a végén odajött, és odahozta az odatartozó fideszes új képviselőt is, és azt mondta, hogy szeretnénk magukkal csinálni egy szelfét, és így nézzünk az Itával. Maga, mint fideszes, azt mondja, igenis, küldöm a központnak. Ezen eltátottunk a szákat, és nem ez volt az első, nem is az utolsó élmény, hogy sok kis településen is jártunk meg, kisvárosban is, és tudod, mit mond néhány polgármester, aki fideszes is? Ugye 26-ban lesz választás, de 29-ben lesz legközebb önkormányzati választás. Lehet, hogy úgy tudják, hogy fideszes voltam, lehet, hogy úgy is támogattak, de én itt maradok polgármesternek 29-ig. Nekem az is fontos, hogy és ezt, ha nem egy embertől, nem kettőtől hallom, nem kell túlbecsülni az alvégen és alul. Tehát még megyeszékhely szinten talán fontos, hogy valaki fideszes, mert tudja az 50-100 ezres város is róla, meg van székháza, meg vállalkozása, meg minden. Minél lejjebb még a Fidesz, az fügefa levél. Az volt előtte is. Tehát ezeknek az embereknek a jó felfogott érdeke, hogy ők tudják, hogy 29-ig lesznek polgármesterek. Figyelj, Néhány rutinosabb már az ötödik átállást gyakorolja 35 év alatt. Tehát nem kell ezen csodálkozni. Neki az a fontos, hogy mi lesz Kiskunmajsán, mi lesz Kecelen, mi lesz Batonyán. Tehát most kár, hogy így mondom, hogy ilyen helyeken jártunk, rengeteg ilyen helyen. Látom, hogy nagyon másképp néz ez ki alul, mint hogy ezt Orbán Viktor föntről gondolja. Orbán Viktorra a több polgármestertől ezt hallottam, néztem, hogy na de hát elszedte a pénzünket. Itt adja nekünk a parancsot, hogy oldjuk meg helyettük a kampányt, mert már a párt elfogyott, de ők szedték el a pénzünket, a forrásunkat. És akkor itt még egy dolog ezzel röviden. Orbán miután ott önkormányzati vezetőknek beszélt, ott azt mondta. Előtte néhány nappal a szülőket nevelte, hogy beszéljen a gyerekekkel, aztán a nyugdíjasokkal. Tehát ez a szétesett kommunikáció, ami annyira Orbán Viktorra épül, mint ahogy ezt a Fidesz áttolta rá, ez azzal jár, hogy Orbán Viktor mindig azoknak beszél, akikkel éppen találkozik, a sportolókkal, a jövő héten a nutria tenyésztőkkel fog találkozni, akkor föl fogja rázni őket, hogy az ország jövője, a nemzet jövője, a kereszténység jövője a nutria tenyésztőkön fog múlni, és akkor ők álljanak mind a békepárti nutria tenyésztők, a háborúpárti nutria tenyésztők ellen, és akkor körülbelül az Orbán beszédje szintjére tudtam levinni a magam mondandóját. Úgyhogy...
Szeretném megnézni a Fidesz kampánynak egy másik nagyon fura aspektusát, és akkor megint hozok egy konkrét idézetet. Nevet nem fogok mondani, ki fogjátok találni. Ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítania kell az Intercity-n a mosdón, mert oda a magyar állampolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák, akkor föl kell tárni a belső tartalékokat, és a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti. Nem szeretnék Lázár-ellenes fejébe belemászni. A Fidesz kampányába viszont igen. Érdekelne szerintetek itt mi történt? Tehát Lázár itt konkrétan meglévő társadalmi indulatokra próbált meg inkább rájátszani, és próbált egy picit talán a Mi Hazánk felé mozogni, vagy egyszerűen kihallatszott belőle a rasszizmus?
Hát ez egyértelműen egy rasszista megszólalás volt, és én teljesen értem, hogy miért ez az, ami most ennyire megütötte egyébként a roma honfitársainknak az inger küszöbét is, meg a független nyilvánosságét, meg a Tisza kampányét is, de Lázár Jánostól ez nem egy egyedi gondolat. Hát tehát ez
nála... Ott volt a leszlovákozás is, igen.
De alapvetően a magyarországi cigánysággal kapcsolatban is, tehát mind a közösségi médiás posztjaiban visszatérően megjelenik ez a típusú gondolkodás, hogy itt egy ilyen demográfiai tartalékról van szó, mindaz a típusú gondolkodás, hogy ez a fő kérdés most, hogy hogyan lehet a nem eléggé, nem tudom, a munkaerőpiacra bevont etnikai kisebbséget beterelni, ami mögött az a rasszista feltételezés van, hogy ez valamilyen módon mégiscsak a cigányságból fakadnak ezek a társadalmi problémák, nem pedig a 15 évnyi Fidesz kormányzásnak és annak a tudatos társadalompolitikának, amit egyébként Orbán Viktor kirakott az asztalra, például a Miskolci DPK gyűlésen. Ott egy roma tanárnőnek a kérdésére elmondta azt, hogy majd kaptok ti is lakhatási támogatást, meg majd lesz gazdaságfejlesztés a romáknak, majd. És ez gyakorlatilag ebbe a formában elmondta, hogy vannak, akik fontosabbak.
Igen, járni jár, csak nem jut, mint a Máté Szalkai Prímás. Nagyjából ez
igen.
A szint volt.
Tehát
igen,
én ezt tartom fontosnak elmondani, hogy ha a Fidesz és a magyarországi cigányságról való gondolkodását veszük el, akkor szerintem kiemelkedően sértő Lázár Jánosnak ez a megszólalása, és látszik az például, nem tudom, a TikTokot mennyire nézitek, de, de ott az, hogy nagyon sok akár roma tinédzser beszél arról, hogy számára hogy esett ez a gondolat, hogy ők hogyan gondolkodnak a jövőjükről, és jellemzően egyébként Magyarországon a TikTok az egy olyan felület, ahol azok, akiket ebből a szempontból el szeretne érni a Fidesz, azt csinálta is, hogyha belegondolunk korábbi kampányaikba, előre megyünk, nem hátra, nagyon sok roma zenésszel toltak ki tartalmakat ilyen felületekre, és most az elmúlt pár napban a magyarországi TikTok algoritmus például ezeknek a roma fiataloknak, meg influencereknek, tartalomgyártóknak a tartalmait pörgeti, amikben ők elmondják, hogy akár ilyen belső vitáik is vannak, hogy hogyan kell reagálni erre, hogy az benne a sértő, hogy a WC-pucolást asszociálja a cigányokkal, vagy az benne a sértő, hogy azt gondolja, hogy a WC-pucolást nem kell megfizetni. Például Karamell ugye ma az RTL-en beszélt erről, hogy igen. Ő azt gondolja, hogy valakinek WC-t is kell pucolni, de legyenek kifizetve akkor is, hogyha magyarok, akkor is, hogyha cigányok.
Tehát vagy ez... hogyha magyar cigányok, bocsánat, tehát ilyesféle distinkciót, azt
igen,
nem is értem,
pont ezt így, ő is erről beszélt, hogy neki mind a magyarsága, mind a cigánysága nagyon fontos. Tehát innen innentől kezdve ez már kívül helyeződött a kampánytémákon és a puszta politikai diskurzuson, ez már csörgedezik szét a magyar nyilvánosságnak különböző pórusaiba, ahol emberek, akik nem asszociálódnak egyébként a kampánnyal vagy a választási politikával, elmondják erről a gondolataikat a saját követőiknek, a saját kortársaiknak, a saját ismerőseiknek, és ez az, ami szerintem mutatja azt, hogy mennyire súlyos hiba volt igazából Lázár Jánostól, meg hát mennyire egy felháborító rasszista megjegyzés.
Lázár bocsánatot kért, és nem menteni szeretném ezzel, viszont, hogy most rövid időn
belül másodjára... Nem önként kért, mondta, hogy a miniszterelnök megkérte rá.
Igen, de rövid időn belül másodjára fordul elő vele a szlovák.
Hát, hogyha hosszabb időn nézed Lázár politikai tevékenységét, három nem összetartozó megjegyzéssel. Az egyik az, hogy úgy látom, hogy egyre nagyobb adománya Tiszának a Lázár szereplése. Tehát ha esetleg egy Tisza kormányba adnak neki majd helyet, az se csodálkoznék, mert elég sokba hozzájárul ahhoz, hogy elvegye a Fidesz szavazók kedvét attól, hogy elmenjenek szavazni. Úgyhogy szóval ez a szerep, azért vegyétek vissza, hogy ő egy önjáró alak ebben az egészben. A sok karakter nélküli, megjegyezhetetlen nevelő miniszter mellett egyszerűen képten vagyok. Szóval arctalanok, hangtalanok, automaták, azért ez a Krapek egy megformált alak. Nem ismeretlen a magyar szubkultúrában, ez a politikai falu politikai bikája. Tehát aki a bemégy a kocsmába, akkor ez a kinek van a legnagyobb hangja. Tehát ez a fajta rasszizmus simán elfér a második Fröccs mögött, meg a lerománozása az erdélyeknek, a leszlovákozása. Tehát aki ismeri ezt a kocsmai hangulatot, ahol a legnagyobb hangú Krapeknek mindig is van tekintélye, ez nem ismeretlen a magyar szubkultúrában, még csak azt mondanám, hogy nem is hatástalan. Tehát nehogy azt higgyétek, mert a média és a liberális háttérre rendelkezők fölháborodnak ezen, hogy ezen mindenki fölháborodik, ennek van társadalmi bázisa. Csak ezzel nem lehet nyerni Magyarországon. Ez a súlyos tévedés, hogy ezzel egy bizonyos bázist meg lehet tartani. Én szerintem Lázár már régóta a jövőnek játszik. Szóval az érzésem most már nekem 2-3 éve, hogy ő fogta föl elsőnek, hogy veszteni fog a Fidesz, és ő már régen azon spekulál, hogy a választás után törvényszerűen vereséget szenvedő politikai test abból a nagyból, ami volt, szét fog esni, és azt összetartani. Szóval ez a fajta macsóskodás, ez nem ismeretlen. Ennek van háttere, van kulturális háttere, van némi tekintélye. Az ő tévedése az, hogy ezen Magyarországon már még egyszer. Tehát Tanyasi Trumpnak lenni, hát érted, ilyen...
Hát az biztos, az látszik rajta, hogy neki igazából az is jó, hogyha a Fidesz győzelem van, akkor is el tudja mondani a saját szerepét. Persze. A Lázár infókkal, az innovációval, ami ebben a kampánykommunikációban, meg kampánymunkában ő beletett, és ha vereség van a Fidesz részéről, akkor is tudja magát pozícionálni. Úgyhogy ő igazából ebből a szempontból, politikai racionalitás szempontjából én értem, hogy ő miért nem akar most már miniszterkedni, és miért a kampányra fókuszál, mert bármelyik létrehozott magának egy olyan helyzetet, ahol bármelyikből.
Persze, hát a Hódmezővásárhelyi tanyavilágból jött Trump, aki ugyanúgy viselkedik, mint a világhatalmi tényező. Van némi aránytévesztés, de a kulturális mintában szinte semmi.
Kicsit metázósabb kérdéssel kezdtük ezt az adást, és azt szeretem, hogyha megint egy kicsit ilyen gondolatkísérlet jelleggel zárnánk. Lázár ugye konkrétan a magyarságnak a különféle tartalékairól beszélt. Engem kifejezetten érdekelne az, hogy ti hol látjátok a magyarságnak a tartalékait. Hova lehet, illetve hova kellene nyúlnia annak, akinek erre van lehetősége?
Hát szerintem ez a legnehezebb kérdés, és sokan azt várják szerintem egy potenciális kormányváltástól, hogy az önmagában megold nagyon sok kérdést. Szerintem a demográfiai kihívás az egyik, amit önmagában egy kormányváltás nem tud feltétlenül kezelni, hiszen láttuk azt, hogy mennyi pénzt szánt igazából a Fidesz születésösztönzésre különböző módszerekkel, és ez nem igazán hozta meg, tehát nem tudták. Egy darabig egyébként, pont egyébként a gazdasági konjunktúrával inkább együtt mozogva volt egy születésszám növekedés, de mostanra valahol volt legalacsonyabb számok vannak, és ennek nyilván vannak következményei, tehát önmagában szerintem a demográfiai kérdés fontos. Az az állítás, talán 2050-re ígért valamit Magyar Péter ezzel kapcsolatban, hogy 10 millió fölé, vagy 15 millió, nem tudom, már emlékszem pontosan, bocsánat, nem teszem, de hogy neki is voltak ilyen demográfiai céljai. Ennek az ő állításuk az, hogy egy jó részét azzal fogják megteremteni, hogy hazahoznak külföldre költözött magyarokat. Ebben mondjam, el tudom képzelni, hogy ebben van ráció, én is hazaköltöztem, mások is biztos megteszik.
De te még a NER alatt?
Mások is biztos megteszik, hogyha ha látnak perspektívát abban, hogy Magyarországon éljenek. Itt vannak mélyebb folyamatok, amik a magyarországi pártpolitikától függetlenek, tehát a teljes igazából nyugati világban, fejlett országokban ez egy kihívás, hogy nem tudják reprodukálni magukat a társadalmak, és akkor kinyílnak viszont a kérdések például a bevándorlás kapcsán is, hogy egy olyan állítás, hogy egyszerűen bevándorló munkás toppot hoz a Tisza, meg ilyen állítások, ezek mennyire lesznek tarthatóak. Az viszont szerintem biztos, ennyi, nem tudom, hajszálnyi egyetértésem van Lázár János gondolkodása mögött, hogy a Magyarországon levő szegény és roma embereknek, akik nem feltétlenül egy és ugyanaz a csoport, ugye ez is egy iszonyatosan káros csúsztatás viszont már Lázár Jánosnál, ezt muszáj valahogyan kezelni, és az, amit a Fidesz hát társadalompolitikában csinált az elmúlt 15 évben, hogy inkább folyamatosan felülre osztottál, és alul pedig azt mondta, hogy majd még várjátok ki a sorotokat. Ebben szerintem nagy tartalékok vannak, hogyha egy igazságosabb újraelosztás lesz Magyarországon, és végül is a Tisza ebben is tett ajánlatot. Tehát akár a vagyonadó kapcsán, akár annak a kapcsán, hogy a vállalkozásoknak az adózását újra kellene gondolni. Úgyhogy én ebben látom, az újraelosztás kapcsán látom igazából a legközvetlenebb előnyeit annak, hogy az oktatással, magasabb hozzáadott értékű munkával és egy produktívabb gazdaságot hozzanak létre, aminek aztán társadalompolitikai következménye is vannak.
Kifutottunk az időből.
Látom, igen, pedig lett volna ez három megjegyzésem, de akkor majd máskor ezek
lesz
szerint.
Lesz rá alkalom, ezt meg tudom ígérni.
Mert hát itt lett volna, szerintem nagyon komoly tartalék problémák vannak, és lehetőségek is, de akkor majd ezek szerint máskor.
Ne.
Ja, mondhatod?
Valamennyire azért fejtsd, kérlek.
Akkor mindenképpen elmondom a vázlatot. Én óriási tartaléklak látom azt a majdnem 800 ezeret nyugaton dolgozót. Nem úgy, hogy hazajön, hanem egy egész más viszonyrendszert képíteni velük. Ugye már itt mondtam nektek, mi voltunk 7 országban, és egész másképpen van, alapvető képen van ahhoz, hogy mennyire másképp tud majd viszonyulni ez a kint dolgozó több százezer ember az országhoz. Tehát ahhoz képest, hogy elvágta a kapcsolatrendszerét, ki tud építeni akár a hazajövetelen túl is teljesen már ezt el tudnám mondani. A másik ilyen tartalék, hogy a Fidesz a határon túli magyarságot lezülesztette egy ilyen szavazó bázissá, ami egyébként milyen sérti az erdélyek, a felvidékiek, a délvidékiek egy jelentős részét is. Egy merőben más partner viszonya a határon túlélő, még mindig azért nagyon jelentős magyar kisebbsége, megint egy óriási tartalék lehet, ezt el tudnám mondani. A harmadik tartalékra a Tisza lehet rá, a Tisza szigetekkel, hogy ebben az országban igenis volt egy olyan potenciális polgári magatartásra, részvételi kultúrára igénytartó Magyarország, amelyik nem fért bele ebbe a hierarchizált Fidesz világba. A Tisza ebből él meg, és hogyha nyer, akkor miattok fog nyerni. Ez három olyan különböző tartalék, amit el tudnék nektek rendesen mondani, illetve a szinergikus hatást is, de ez egy külön előadás lenne, úgyhogy...
Schulz Nóra. Kéri László, nagyon szépen köszönöm mind a kettőtöknek, hogy itt voltatok.
Én is örülök, hogy itt megoszthattuk egymással ezeket. Sokat tanultam, úgyhogy most megint.
Én is köszönöm.
Én is mind a kettőtöktől. Nektek pedig nagyon köszönöm a figyelmet, de egyelőre még nem menjetek sehova, hiszen hamarosan folytatjuk egy rövid szünet és átállás után a szerkesztőséggel Martini Noémivel, Serdült Viktóriával, Pitner Gáborral és Lentár Balázsral, és továbbra is hirdetném azt, amit a legelején is mondtam. Ahhoz, hogy a HVG 360-at ingyenessé tudjuk tenni nektek, illetve rengeteg új előfizetőnek is márciustól, ahhoz 5000 olyan polgártársunkra van szükségünk, akik beszállnak a finanszírozásunkba, és így lehetővé teszik azt rengeteg más embernek is, hogy hozzájussanak mindenféle információhoz, amikből megalapozottabb döntés következhet áprilisban. Én ma estére nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, Kacskovics Mihály Béla vagyok, sziasztok, viszontlátásra, viszonthallásra.
Március 1-től 6 hétig lebontjuk a fizetőfalat. Megszűnt az a világ, amikor a sajtó arra volt, hogy eldöntse, hogy minek lehet elérése és minek nem lehet elérése. Félreérti magát az, aki úgy gondolja, hogy megszűrheti hogy miről beszélhetnek az emberek az utcán. A mi feladatunk az, hogy ezekhez a beszélgetésekhez tényeket, szempontokat, különböző véleményeket megjelenítsünk, hogy utána járjunk annak, hogy mi történik Magyarországon, mi történik a világban, és ez alapján segítsük a párbeszédet, a diskurzust és a véleményformálást. A negyedik hatalmi ág azért speciális, mert nem az állam tartja fent, hanem az emberek közössége tartja fent. Ez egy olyan dolog, amit vagy akarunk, hogy legyen, vagy nincs. Természetesen nincs sajtó ingyen. Most viszont új helyzet van. Magyarország döntő hetek és hónapok előtt áll. Március 1-től 6 hétig lebontjuk a fizetőfalat, hogy mindenki anyagi lehetőségétől függetlenül szabadon tudjon tájékozódni. A HVG története rendszereken átívelő. Az értékeink nem változtak. Most se fognak. Hogy mi történik áprilisban, az számunkra a munkánk szempontjából érdektelen. Mi ott fogjuk folytatni, ahol előző nap abba hagytuk, mint ahogyan így volt ez egy rendszerrel ezelőtt is, egy kormánnyal ezelőtt is. Kérlek, segíts nekünk abban, hogy ezt megtehessük. És mi a honlapunkon további 11 vállalást teszünk a szabad, tiszta és befolyásmentes közélet támogatásáért. Mert a világosság közös ügyünk.